Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úrtól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található Mózes 5. könyvében, a 30. fejezetben, az első 3, valamint 11-től 20-ig terjedő versekben, valamint a római levélben a 9. rész 30. versétől a 10. rész 4. verseig. Mózes 5. könyvéből, a 30. fejezetből tehát így olvassuk Isten igéjét. Amikor majd beteljesednek rajtad az áldásnak és az átoknak mindezek az igéi, amelyeket eléd adtam, és megszívleled mindazok közt a népek közt, amelyekhez elűzött Istened az Úr, és ha megtérsz Istenedhez az Úrhoz, és fiaiddal együtt teljes szívvel és teljes lélekkel hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogyan ma megparancsolom neked, akkor jóra fordítja sorsodat Istened az Úr, könyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nép közül, amelyek közé elszórt Istened az Úr. Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istened az Urat, járj az ő útján, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáll téged Istened az Úr azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. A római levélből pedig a 9. fejezet 30. versétől így olvassuk az igét. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarta ezt elérni, beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem le Sionba, és aki hisző benne, az nem szégyenül meg. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgöm értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának, mert a törvény végcélje Krisztus minden hívő megigazulására. Isten áldása legyen a hallott szent igén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az a nagy neve dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te szeretetedért, megtartó kegyelmedért, hogy ma is itt lehetünk a templomban. Köszönjük neked, Urunk, hogy hideg idő beköszöntével bennünket belülről a te ígéd megmelenget. Ugyanakkor meg is fedd, pironkodunk is miatta, mert tudjuk jól, hogy elénk adtad valóban az életet és a halált, az áldást és az átkot, és mi nagyon sokszor nem az életet választjuk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor életellenes cselekedetek, gondolatok, mulasztások, tettek jellemeznek bennünket. Segíts, Urunk, ezeket megtagadni, elszakadni tőlük, hogy megújulhassunk napról napra a te kegyelmedben. Kérünk téged, Urunk, légy irgalmas hozzánk, mert a magunk erejéből méltatlanok vagyunk hozzád, a te szentségedhez, tisztaságodhoz. Kérünk téged, Urunk, hogy az Úr Jézus Krisztusban tekints bennünket. Hadd legyen ő az életünknek az Ura, hadd vegyen teljesen birtokba bennünket az ő lelke által. Esedezünk hozzád, segíts bennünket most is a te ígédre figyelni, meghallani és megérteni azt, amit nekünk ma elkészítettél. Könyörgünk az ige hirdetőjéért és önmagunkért is, hogy mindnyájan befogadhassuk és meg is tarthassuk a te ígédet. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd legyen ez az ige gyógyító, megerősítő, vigasztaló, bátorító, éppen olyan, amire kinek-kinek szüksége van. És kérünk, Urunk, azokért is, akik nincsenek közöttünk, és most ezt az alkalmat nem élhetik át személyesen, légy hozzájuk is irgalmas, betegségükben, elesettségükben, magányukban, erejük megfogyatkozásában, gyászukban. Kérünk téged, Urunk, állj mellettük is, és segíts abban is, hogy legyenek közöttünk, akik elindulnak, hogy hozzájuk vigyék a te igédet. Esedezünk, Urunk, tégy bennünket a te békeköveteiddé így. Most pedig könyörülj rajtunk, és erősíts meg a te igéd meghallásában és az engedelmességben. Amen.
Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 10. részében, a 8-tól a 11-ig terjedő versekben, majd a 17. versben, s a zsidókhoz írt levél 11. részének első versében. Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Kedves szeretett testvérek, október havában, a reformáció hónapjában, Istennek igéje szembesít bennünket. A korabeli reformációval, az abból felismert hitigasságokkal, s még a napi ige is a római levél által szeretne bennünket közel vinni, ahhoz a felismeréshez, hogyan lehet a mi életünk kedves az Isten szemében, hogyan lehetünk mi olyanokká, akik az Isten színe elé járulhatunk, akit nem vet el az ő színe elől az Úr, hogyan találhatunk mi kedvességet a mi Istenünk előtt. És amikor ezt kutatja az ember szíve, akkor felismerjük ezt reformátoraink életében is, hiszen maga Luther Márton is azt kereste, hogy hol találhat ő egy kegyelmes Istent, hogyan találhat rá arra az irgalmas Istenre, aki őt meg tudja igazítani, aki őt meg tudja szentelni, mert felismerte magában Luther Márton is azt a törvényszerűséget, amelyről Pál apostol is ír a leveleiben, hogy felismeri a jót, vágyakozik is annak a cselekvésére, de erőt nem érez magában abban, hogy ezt véghez vigye. Szeretném a jót, és mégsem azt teszem, hanem felismerem magamban azt a törvényt, hogy a rosszat cselekszem, mondja Pál apostol. Hát valóban, kedves testvérek, az embert úgy teremtette meg az élő Isten, hogy minden jóval megáldotta, maga a teremtett világ is, amikor az Isten rátekintett, amikor megnyugodott teremtő munkájából, így összegzi az egész teremtés, hogy íme jó. És ez a jó azt jelenti, hogy célszerű, működőképes, hasznos, harmóniában lévő jó. És az ember is egy ilyen teremtése volt az Istennek. És amikor arról hallunk a teremtés könyvében, hogy Isten megteremtette a látható és a láthatatlan világot, akkor tudnunk kell, hogy az embert férfiként és nőként helyezi e látható és láthatatlan világnak a mesdjéjére. Vagyis a bűneset előtti ember az Isten szívéből, szeretetéből, jóra és jónak alkotott ember még ugyanolyan realitásként tekintett az Istenre, olyan valóságként élte meg, mint ahogyan az öt érzékszervünkkel a látható világot tudjuk érzékelni. Nem volt számára ez misztikum, nem volt valami túlvilági utópia, Isten valóság volt, valóságosan beszélt hozzá, valóságosan követte a gondolatait, valóságos volt a közeledése. Gyönyörű, ahogyan leírja az Ószövetségnek a nyelve, a héber nyelv, hogy hogyan érzékelte az első emberpár Isten közeledtét, mint amikor hűvös, tavaszi alkonyatkor, nagyon langyos, nagyon finom fuvallat ér az embernek a bőréhez, annyira kellemes, üdítő volt az Isten közelsége az ember számára, és ezt tudta érzékelni. Isten oda helyezte a látható és a láthatatlan világ mesdjéjére. Nagyon sokan kutatják, mi különbözteti meg az embert a többi teremtménytől. Hát ez, kedves testvérek, hogy képes az Istennel közösségben lenni. Hitáltal képes az Isten gondolatát befogadni. Hitáltal képes az Istennek engedelmeskedni. De a bűn mindezt elmosta. Megtörtént a bűn nagy gátszakadása, s olyan ez, mint amikor az elmúlt időszakban éppen emlékeztek, hogy a vörös iszapnak a kár vallottatjairól, mennyi halál eset volt. Emlékszünk még mindig talán arra az édesanyára, aki menteni akarta gyermekeit, s nem tudta már tartani őket, és ez a nagy áradat elvitte, elmosta a kezei közül a gyermekeket, a kicsinyeket. Milyen nagy fájdalom lehetett ez, micsoda pusztulás, kárt, halált hozott ez az áradat. Hát ezzel talán csak egy parányi módon lehet érzékeltetni a bűnnek a gátszakadását. Mindazt, amit Isten jónak teremtett, elmosta. Mindazt, amit Isten akart, el akart hozni az ember életébe, annak a lehetőségeit fel akarta számolni, hogy az embert elszakítsa az élő Istentől. Mégis, már Mózes könyvében is az 5. könyv 30. fejezetében arról hallunk, hogy a bűnös ember, aki magára marad, felismeri, hogy mezítelen, felismeri, hogy csak magára számíthat, felismeri azt, hogy a másik is ártására lehet, ezért már Ádám Évát elkezdi vádolni, és viszont, de perbe száll még teremtőjével is. Nagyon összetett az az állapot, kedves testvérek, amiben az ember bele csúszik a bűnesetben. Azt is mondhatnánk, hogy onnantól kezdve minden ember a bűn hálójába születik bele. És azért használom a háló szót, mert a hálóba sok mindent bele lehet szőni. Nem olyan egyértelmű ám az, hogy az ember bűnös. Hát mennyi jó akarat van a bűn hálójába szőve? Mennyi minden van, amit mi jóra akartunk használni, jóra gondoltuk, és aztán nem jósült el. Bűnné lett, mert oda tettük az Isten elé, vagy mert elvettük tőle, és embereknek adtuk. A bűn hálójába születik bele az ember. És az ember, aki bűnben van, aki távol van az Istentől, és távol van az embertársától, az csak úgy tud a mélységből kiáltani, mint a zsoltáros. A mélységből kiáltok, Uram, tekintetem a hegyekre emelem, mondja a másik zsoltár. Honnan jön az én segítségem? Ez alatt az áldozóhalmokat értették, felemeli a tekintetét, onnan jön. A baáloktól, a pogányistenektől jön az én segítségem? Azt mondja a zsoltáros, hogy nem, az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Honnan tud az ember mindezekről, hogyan tudunk mi visszatalálni az Istenhez, hogyan tudunk mi közel jutni az Isten kijelentéséhez? Hát úgy, kedves testvérek, hogy Isten közel jön. És olyan csodálatos az Isten igé, és legyen ez ma számunkra igazi örömhír, és vigyük magunkkal a jövő hétre is. Amikor azt mondja Pál, és ezt hallhatjuk Mózes könyvében is, közel van hozzád az ige, a te szívedben és a te szádban. Közel van hozzád az ige. Mi van az igében? Az igét Isten kibocsátja. Kimondja az ő beszédét, és kibocsátja igéjét, és az ige életre kel. Az ige elkezd munkálkodni, s ennek nyomán élet fakad és gyümölcs terem. És az az ember, aki ezt hittel tudja befogadni, akinek Isten megadja a hit kegyelmi ajándékát, akik könyörögnek azért, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts, azok átélik, hogy közel van hozzájuk az ige. Mi van az igében közel hozzánk? Hát az Isten válasza, az Isten segítsége, az Isten gyógyító hatalma, az Isten szabadítása. Isten igéjében, logoszában küldi a Krisztust, küldi az ő szent lelkének felszabadító jelenlétét, s hogyha mi hittel befogadjuk az Isten üdvözítő, megigazító cselekedetét, amit értünk véghez vitt a Jézus Krisztusban, akkor azt mondja az ige, hogy kedves testvérem, ne azon gondolkozz, hogy honnan hívjál segítséget. Milyen érdekes az embernek a lelki ritmusa, törvénye. Általában, amikor segítséget kell hívni, hirtelen az ember zavarba jön, hogy honnan is hívja, és először a legmesszebb valók jutnak eszünkbe. Isten pedig azt mondja, hogy közel van hozzád az ige, közel van hozzád a megoldás, egészen közel jött hozzád a szabadulás, ha befogadod hittel az Isten élő igéjét. Hát az Isten igéjét hallhatta az Ószövetség népe, adatott neki a törvény, a 10 ige, a dekalogosz, az életben maradásnak a 10 igéje, Isten megszabadítja őket az egyiptomi rabszolgaságból, és a hirtelen örükbe hulló szabadsághoz, hogy ezt meg tudják őrizni, Isten ad nekik 10 útjelző táblát, szinte kivetíti melléjük azt a paravánt, ami meg tudja őket őrizni, tartani, hogy elveszítsék ezt az ajándékot, hogy a mélybe zuhanjanak, hogy élet helyett halál legyen a részük. Ugyanis a gonosz minden megtesz azért, hogy elvegye tőlünk az életet, hogy elhesegesse a közelünkbe jövő igét. Minden megtesz azért, hogy mi ne az Isten szavára álljunk rá, hanem az ő cselbe vonó szavaira. Kedves testvérek, ha van beszéd az emberi földön, amelyre érdemes odafigyelni és érdemes ráállni, érdemes az életünkbe beengedni, akkor az az Isten élő beszéde. Isten élő beszéde, mert az igaz, mert abban élet van, abban gyógyulás van. Arról beszél Pál, hogy a törvény által való megigazulás nem működött. Isten odaadta a törvényt, de nem működött jól a rendszer. A rendszer nagyon nehézkes volt. Isten oda helyezte a nép elé a jót, az életet, oda helyezte a halált, mert ha valaki nem tudta megtartani a törvényt, a bűn zsoldja a halál, s a törvény kemény, a törvény nem személyválogató, akkor a bűn következtében a bűnösnek meg kell halni. Ezért rendelték el ártatlan állatoknak a vérét áldozatként bemutatni, hogy az embereknek, családoknak a bűnéért azok az ártatlan állatok ontsák a vérüket, s azt a vért kellett az oltár áldozati szarvához önteni, és az a vér, amelyet az Úr, mikor rátekintett, akkor úgy tekintette utána a bűnöst, aki megvallotta a bűneit, mint akit az Úr megigazít. Igen, ám de ebből valóban rendszer lett. Bűn áldozat, bűn áldozat, de őszinteség nélkül, valódi bűnbánat nélkül, őszinte bűnvallás nélkül. Isten pedig szomorkodott, ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve, ahol végbe kell mennie a bűnbánatnak, az életváltozásnak, az távol van én tőlem. És kedves testvérek, Isten ezért egy másik törvényt adott a megigazulásnak, egy új törvényét hozta el az Úr Jézussal ebbe a világba, mégpedig azt, hogy nem létezik olyan jó cselekedet, nem létezik olyan emberi előny, amivel mi kedvesebbekké lehetnénk az Isten szemeiben, egyedül csak Jézus Krisztus. A reformáció is ezt ismerte fel. Tudjuk, hogy bönbocsátó cédulákat kezdtek el árusítani, ami Luther Mártonnak a bimbódzó hitét, igei felismeréseit nagy próbára tették ki. Luther Márton Ágoston rendi szerzetes rendben volt, ennek a rendnek volt a tagja, és ő nagyon sokat küszködött azzal, hogy ő, aki felismerte a tagjaiban, hogy ő bűnös ember, és szeretett volna megigazulni, új életet nyerni, ő is azzal küszködik, mint egykor Pál, hogy hol találok egy irgalmas Istenre. Hol van az én szabadító Istenem? Ki az, aki megszabadít engem a halálra ítélt testből, a bűn fogságából? Tudjuk, hogy a szerzetes rendben sok mindent elkövettek. Luther is próbálkozott különböző aszkézisekkel, éhezéssel, böjtöléssel, még a korbácsolással is. De egyik sem váltotta be azt a megtisztulást, az ahhoz fűződő reményét, hogy ő új életet nyerhessen. Ebben a szerzetes rendben a könyvtár szobába egyetlen egy Biblia volt, az is az asztalhoz volt láncolva. El tudjuk képzelni, mennyire népszerű olvasmány lehetett ez a szerzetes rendben abban a korban, abban az egyházi érában, mikor egy könyv volt, és az is le volt bilincselve, oda volt láncolva, legalább az az egy megmaradjon. És amikor látta Luther Mártonon a rendfőnöke, hogy mennyire megviseli, az, hogy ő szeretne az Isten szemébe kedves lenni, szeretne egy megigazított életet, hogy hogyan juthat el ehhez, akkor azt mondta, hogy olvasd a római levelet. Olvasd el, hogy Pál mind ment keresztül, olvasd! És Luther Márton életében is igazzá lett a páli ige, közel van hozzád az ige, az igében pedig az Isten megoldása van, csak olvasnunk kell, hogy ez valóra váljon az életünkben, kedves testvérek. A törvény nem más volt Krisztusig, csak nevelő eszköz. Úgy is nevezik, hogy paidagogos, ami azt jelenti, hogy gyermek felügyelő, gyermek fegyelmező. A gyermek fegyelmezőkről azt kellett tudni, hogy arnyira, arra szolgálatra bérelték fel őket, ezek általában rabszolgák voltak, akik abban segítették a gyermekeket, hogy a szülők kibocsájtották őket az útra, a paidagogos, a gyermek fegyelmező ott ment mellettük egy hosszú bottal, és hogyha a gyermekek le akartak térni az útról, ami az iskolába vezetett, akkor oda suhintott. Hogy a gyermek vegye észre, letért az útról, vissza kell térni a helyes ösvényre. A paidagogosnak a küldetése addig tartott, amíg az igazi tanárnak át nem adta őket. Pál azt mondja, hogy Krisztusig vezérlő mester a törvény. Éltető ige, milyen kapcsolat kell, hogy legyen Isten ember, ember ember között, de nem tudjátok megtartani. Önerőből nem megy. Nem tudjuk kivitelezni, nincs bennünk annyi szeretet, nincs bennünk annyi jóság. Küszködő emberek vagyunk, szeretnénk a jót, fel is ismerjük, elénk van helyezve, és mégsem tudunk annak megfelelni. Elbukunk. És Isten azt mondja, hogy a megigazításnak egy másik törvényét helyezem előtökbe. Ez Krisztus Jézusban van. Ha te száddal Úrnak vallod Jézus Krisztust, és szívedben hiszed, hogy Isten őt feltámasztotta a halálból, akkor te üdvözülsz. Akkor Isten téged megment, akkor Isten téged életben fog tartani, ezt jelenti az üdvözítésnek a szava. Életre fog menekíteni téged. Ha befogadod a hozzád közel álló igét, hozzánk is közel áll, mi is halljuk, nekünk is hirdetik, de vajon hittel fogadjuk-e be az igét, engedelmes szívvel fogadjuk-e be? Isten minden gyermekét szeretné megáldani. Isten jót gondol mindnyájunk felől, kedves testvérek. Ő nem személyválogató. És mégis, amikor meg akar igazítani bennünket, a dikályos szüné görög szóban az a nagy ajándék szerepel, ami számunkra, hogy Isten úgy akar ránk tekinteni, mint akik tiszták. A görög szótárból idéznék néhány nagyon fontos gondolatot, mit is jelent Isten megigazítása. Kifejeződik Istennek az emberről mondott ítélete. Isten egyfelől nem fogadja el az ember saját igazságát, akkor sem, ha az ember ezt a törvény Tóra alapján próbálja elérni. Ez semmiképpen sem mérhető Isten megigazító munkájához. Másrészről az ellene lázadó bűnös egzisztenciáját az embernek nem rója fel neki, nem veszi figyelembe, jogi következtetés nem von le ebből mihelyt, az ember ezzel a vele született létmódjával nem vállal többé közösséget, hanem szakít vele, tüneteit és kísértéseit is pillanatról pillanatra megtagadja. Így nem csak tulajdonítja neki az igazságot, hanem valóban úgy bánik vele, úgy helyezi el a teremtett világban, mint aki érintetlen a bűntől. Mint aki érintetlen a bűntől. Mennyire szeret az Isten? Nagyon. Mennyire van távol tőlünk? Az a szó, hogy közel van hozzád, az ige azt jelenti, hogy szorosan van melletted. Szinte szűken, nem fér oda semmi, annyira közel jön. Közel van hozzád az ige, közel van az igében hozzád az Isten kegyelme, közel van benne az Isten megmenekítő terve a számodra. Isten elénk adja az élet és a halál útját, könyörög az Isten, válaszd az életet, válaszd az életet, higgy az Isten beszédének. Építsd rá a mindennapjaidat. Gyenge vagy, küzdelmeid vannak. Ragaszkodj Isten kijelentett szavához. Gondban vagy, betegség látogat. Ragaszkodj az igéhez, jobban, mint valaha. Mert az Isten igéje élő és ható. Áthatol mindenünkön, egészen az ízületeknek, veséknek az eloszlásáig is el tud hatolni. Ezért mondhat nagyon sokat számunkra a 107. Zsoltár 20. verse, amelyben azt olvassuk, kibocsátotta Isten az ő igéjét, és meggyógyította őket, és megmenti őket a pusztulástól. Hogyan működik a megigazulás törvénye? Isten kibocsátja az igéjét. Az igében élet van, életté válik. De hogyan tudnak meggyógyulni, hogyan tudnak megszabadulni? Ha alávetik magukat Isten igéjének, és befogadják. Mi volt a baj az Izrael népével, a választott nemzetséggel? Azt mondja Pál, hogy én tanúskodom mellettük, hogy nagy buzgalommal törekednek az Isten ügyében. De nem a helyes felismerés szerint. Mivel nem ismerték fel az Isten megigazító szeretetét, ezért saját igazságukat akarták az Isten előtt érvényesíteni. Emberi igazságaikat fogadja el az Isten. És azt mondja Pál, hogy ilyen nincs. Egy igazság létezik, amit Krisztus véghez vitt értünk. És akkor is, hogyha magunkra esetleg van olyan állapotban lévő ember, amit igazából nem hinnék, hogy saját magára ne tudna elmarasztaló dolgokat mondani, akkor is Isten a megigazító, és csak is Jézus Krisztusban tud úgy tekinteni ránk az Atya, hogy mi érintetlenek vagyunk a bűntől. Jakab apostol mondja, aki beletekint az ige tükrébe, a szabadság törvényébe, és nem feledékeny hallgatója, hanem igaz megtartója, az boldoggá teszik majd cselekedetei. Vagyis, aki szorgalmasan keresi az Istent, akinek a gondolatai állandóan az Isten igéje körül forognak, tehát értsük jól, nem egy héten egyszer, hanem minden nap. Minden nap a középpontba kell, hogy legyen az ige. Mitől vagyunk mi reformátusok? Mi tud minket megreformálni? Hát nem mi magunkat, hanem az ige. Az igén keresztül a testélet ige Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel egyetembe, a kegyelmi ajándék által, hit által. Értjük, hogy mennyire fontos volt a reformátorok felismerése, solus Christus, egyedül Krisztus, sola gratia, sola fide, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, Sola scriptura, egyedül a Szentírás, és soli Deo gloria, mindenért Istené a dicsőség, s nem a miénk. Alá tudjuk-e vetni magunkat az Isten igéjének, el tudjuk-e fogadni az Isten igazságát, tudunk-e bizonyság tevőkké válni, mert Isten abból tudja meg, hogy elfogadtuk az ő váltság megigazító törvényét, hogy mi ezt hittel fogadjuk és vallást teszünk róla. Nagyon egyszerű példát követve, kedves testvérek, ha mi most feladnánk egy csodaszép ajándékot egy címzetnek, és mondjuk egy nagyon értékes könyv lenne benne, miből fogjuk megtudni azt, hogy megkapta és hogy elfogadta? A postás kiviszi, alá kell, hogy írja az átvételi elismertményt, hogy átvette. És onnan fogjuk megtudni, hogy valóban átvette, hogy abba a könyvbe beletekintett, elolvasta is, tudunk beszélni a könyv tartalmáról. Isten kibocsátja az igéjét, mi átvesszük az Isten tiszteleten. Honnan tudja meg az Isten, hogy mi ezt valóban átvettük, valóban befogadtuk? Hogy hittel a szívünkbe rejtjük, a szánkkal pedig erről vallást teszünk. És hogyha közel van hozzánk az ige, már pedig nagyon közel, a szívünkbe, a hit igéje és a szánkba, akkor az Isten meg szeretne minket áldani. Ne a másik beszédére hallgassunk, hanem az Isten szavának adjunk bizalmat. Ez a hit. Bizalmat szavazok az Istennek, őrá hallgatok, őre áll figyelek, őrá bízom magamat. És mint ahogyan a látható világban öt érzékszervünkön keresztül tapasztaljuk a láthatót, hit által, és az Isten igéje által tudjuk megtapasztalni Krisztusban, hogy közel jött hozzánk az Isten, hogy ott van a bajban, hogy részese a gondjainknak. Kedves testvérek, Ábrahám, míg Ábrám volt, kapott egy csodálatos kijelentést, mégpedig azt, nagy népek atyává teszi őt az Úr. Már ezt megelőzően is tudjuk, hogy az Isten beszédének engedve vonult ki Úr-Kazdínból, az ő otthonából, és indult el egy teljesen ismeretlen vidékre. Kinek a beszédére? Isten beszédére. Hit által. A hit, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél, remélt dolgokban való bizalom, nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A megigazított embernek Isten önmagát kijelenti. És Ábrám azt az ígéretet kapta, hogy nagy népek atyává lesz, az ő magvából származik majd a szabadító, és bizony hosszú évtizedek telnek el úgy, hogy ebből nem valósul meg semmi. Tudjuk azt, hogy Ábrám meg is fog majd inogni, tudjuk, hogy Hágárhoz bemegy, ebből születik majd Izmael, mert mi emberek ilyenek vagyunk, hogy nagyon könnyű a lelkünket áthangolni, nagyon könnyű bennünket más irányból is meggyőzni, de mégis Isten új nevet ad Ábrámnak, az Ábrahámot, Sárának a Szárai nevéből, hogy nagy népeknek lesz az anyja. És kedves testvérek, ha belegondolunk, hogy hogyan szólított ez a két ember egymást otthon a névváltoztatás után, gyere nagy népeknek atya, hogy mondhatta Sára az ő férjének, jöjj nagy népeknek atya. Arról olvasunk, hogy Ábrahám 100 éves, Sára 90, és nem elszáradt testükre tekintettek, hanem az Isten ígéretére. Lázárnál azt olvassuk Lázár feltámasztása történetében, ami egy nagyon fontos történet a hit működése szempontjából. Arról olvasunk, hogy az Úr Jézus elmegy, amikor már Lázár negyednapos halottként fekszik a sírban, nagyon megindul egyrészt a hitetlenség miatt, hogy nem tudják befogadni a kijelentett igéket, másrésztről pedig a halál miatt szomorodik el az Úr, hogy milyen nagy pusztítást végez az Isten szeretete teremtő hatalmába. És így szól az ige. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Nekünk is vannak ilyen próbatételeink. Ott van az életünk közepébe, ott feszít a mindennapokba, ott lüktet a gondolatainkba. Isten kibocsátja igéjét, elküldi, és azt mondja, hogy hengerítsd el a követ. Tégy valamit, engedj az én igémnek, és én azt meg fogom áldani, ha befogadod, amit mondok neked. Hidd el, hogy közel lesz hozzád a megoldás. Mária és Márta életéhez közel kerül a megoldás. Gyászba járnak, megfáradtak. Hengerítsétek el a követ. S jönnek a kifogások, nem így vagyunk mi is az Isten igéjével. S elkezdik sorolni, hogy hát Uram, hát már őról a mindenki lemondott, hát már negyednapos, hát már szaga van. Hát hogyan lehetséges ez? Nem mi is az észérveinket szoktuk sokszor a Isten igéjének a realitásával ütköztetni, hogy miért nem állok most rá, miért nem azt fogadom most el? Kedves testvérek, a mi életünkben is lehetnek ilyen dolgok. Már mindenki lemondott róla, én is lemondok. Már negyednapos ez az eset, ez az állapot. Mi életünkben is vannak ilyen dolgok, hogy ugyan kisegítene rajtam, ugyan kihallgatna meg. Aztán itt van ez az orvosi lelet. Hát az orvos mondta, hogy nem gyógyítható, nem műthető. Isten azt mondja, hogy válasz. Neked van választási lehetőséged, hogy csak az emberi szónak adod át magadat. Vagy azt mondod, hogy Uram, te mondtad, közel van hozzám az ige. Te egészen közel jöttél, szorosan vagy velem. Engedd meg, Uram, hogy el tudjam hinni, amit mondasz, és hogy hitből valóságá váljék a te igéd. És kedves testvérek, ha van hitbeli erőnk a követ elhengeríteni, akkor elhangzik Isten teremtő szava, jöjj ki, Lázár. Hát minket ne tudna kihozni ugyanez a teremtő ige? Ne tudna előhozni gondból, bajból, küzdelemből, szorongásból, nehéz élethelyzetekből? Jöjj ki! De ahhoz nekünk hittel kell befogadni, alá kell vetnünk magunkat az Isten igéjének, és kérnünk kell az Urat, hogy növelje hitünket, adjon bátorságot a hitvallás tételhez. Most az Isten tisztelet elején 264. dicséretünket énekeltük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Talán nem mindnyájunk lelke van erre ráhangolva, hogy úgy egyből tudjunk hálát adni az Isten tiszteleten. Annyi minden lehúz minket, annyi minden áthangol, és nem a hálaadás, nem az áldás, a bizonyságtétel szava az első, legyünk őszinték. És aztán, ahogy énekeltük az 5. verset is, a végére, mikor eljutunk odáig, hogy róla tégy hitvallás nyelvem, a Szentlélek úgy összefésüli az ember gondolatait, és úgy megnyugszunk ebben, hogy Uram, ugyan kiről tehetnék én hitvallást? Hát te rólad, mert a bajok között is te voltál az Istenünk az elmúlt héten, a gondok között is te tartottál meg. Hát áldja a mi lelkünk az Úr nevét, dicsőítsük őt, kedves testvérek, és az az ige, ami egészen közel jött hozzánk, valóban legyen a szívünkben, és legyen az ajkunkon, higgyük és valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr, és benne van a mi életünk megmenekülése. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban meghódol a mi lelkünk te előtted, édesatyánk, és szeretnénk hálákat adni azért, hogy te nem nyugszol bele abba, hogy a bűn elszakít bennünket te tőled. Nincs nyugtod addig, amíg utánunk nem tudsz nyúlni, amíg szent lelkednek vonzó, húzó erejével Magad felé nem fordítod lelkünket, ajkunkat, szívünket, gondolatainkat. Ó, Urunk, hálát adunk neked azért, hogy az új szív és új lélek ajándéka a tiéd, nem emberi érdemekért, nem történelmi múltbeli dolgokért, hanem, Urunk, egyedül az Úr Jézus Krisztusért. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket az új szív és az új lélek ajándékával, tiszta vizet híts ránk az ezékieli igék szerint, és új lélekkel ajándékozz meg bennünket, amely képes befogadni a te szent lelkedet, hogy lelked, amely bennünk munkálkodik, készé tegye a szívünket, hogy engedelmeskedni tudjunk igédnek és parancsolataidnak. Engedd meg, Urunk, hogy szorgalmasan keressünk téged a hétköznapokban is, s a gondolataink ne a gondok körül járjanak, hanem az Isten ígéje körül, amelybe elrejtetted megmenekülésünket, gyógyulásunkat, szabadulásunkat. Engedd meg, Urunk, hogy valóban olvasói, megtartói és gyakorlott olvasói lehessünk a te igédnek. Urunk, adj nekünk hitet, amely mindig a te szabad felé fordul, és neked hisz. Kérünk, hogy így áld meg életeinket, családjainkat, gyülekezetünket. Könyörgünk a mi magyar népünkért és az egész teremtett világért. S, Urunk, kérünk, hogy légy gyógyítója a betegeknek. Úrunk, hisszük, hogy te egészen közel vagy hozzájuk. Ott vagy az igében. Úrunk, engedd meg, hogy ha tud mozdulni a kezük, hadd tudjanak nyúlni a Biblia után, hadd tudják olvasni az élet igéit. S, Urunk, adj szolgáló lelkeket, hogy tudják vinni a te igédet. S hogy bizonyságtevő szíveket is engedd meg, hogy minnyájunk ajka az lehessen, hogy tudjuk hirdetni a szabadulást. Mennyei édesatyán, kérünk téged, hogy jöjj velünk az előttünk álló hét napjaira is. Te legyél megszentelünk, megigazítunk, megváltunk. Úrunk, mikor beletekintünk az ige tükrébe, bizony látjuk, mely pontokon van szükség az igazításra. Engedd meg, hogy minden nap tudjuk alázattal kérni helyre igazító, megszentelő jelenlétedet, igédi szent lelked ereje által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, maradj velünk áldásaiddal. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, s adjon neked békességet. Ámen.